15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A Magyar Bírói Egyesület együttműködne az új kormánnyal. A szervezet közölte, politikamentes érdekképviseletként a mindenkori kormányzattal partnerségre törekszik. Kiemelték, hogy az igazságügyi vezetéssel is készek az együttműködésre. Az elmúlt évek helyzetét értékelve bírálatot is megfogalmaztak. Szerintük a korábbi döntések gyakran a bírók érdemi bevonása nélkül születtek. Úgy látják, ez a bírói függetlenség gyengüléséhez vezetett. Hangsúlyozták, hogy továbbra is elkötelezettek a bírói függetlenség megőrzése mellett, fontosnak tartják a bíróságok működésének fejlesztését is. Részt kívánnak venni a bírákat érintő jogszabályok kialakításában. Az Egyesület minden jogállami keretek között megvalósuló kezdeményezéshez csatlakozna. 100 millió forintos támogatást utal vissza a Tisza párt, Magyar Péter bejelentette, az összeget Váberer György kapja vissza. Az üzletember korábban egy televíziós műsorban beszélt a támogatásról, elmondása szerint a választások előtt segítette a pártot. A Tisza közlése szerint az összeg több részletben a voksolás előtt érkezett. A párt el akarja kerülni a politikai befolyás látszatát is, ezért döntöttek a teljes támogatás visszautalása mellett. A jövőben is visszautalják a kifogásolható támogatásokat. Minden beérkezett összeggel elszámolnak a törvényes határidőn belül. Az 500 ezer forint feletti támogatók nevét nyilvánosságra hozzák. A Fidesz országgyűlési választási veresége miatt lemondott posztjáról Miskolc alpolgármestere. Hollósi András szerint a választási eredményeket mindenkinek értékelnie kell. A politikus a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltjeként indult az áprilisi választásokon, de vereséget szenvedett a Tisza jelöltjétől. Csapadékos májusban bíznak a gabonatermesztők. A szakértők szerint az idei időjárás eddig kedvezőtlen a szántóföldi növények számára. A téli és tavaszi csapadék mennyisége jelentősen elmaradt a szükségestől. A szárazságot a sok napsütés és az erős szél is fokozta. Bár a vetés jól halad, már most jelentős vízhiány tapasztalható a talajban. A jelenlegi állapot inkább a nyár elejére jellemző, ez már az őszi vetésű gabonák fejlődésén is meglátszik. A szakértők szerint tartós szárazság esetén csökkenhet a termés. A helyzetet a klímaváltozás és a nemzetközi folyamatok is befolyásolják. Egy kiadós májusi eső még javíthat a kilátásokon. Alapjaiban változhat a mezőgazdasági járművek közlekedése az új KRESZ tervezet szerint. A javaslat lehetővé tenni, hogy a korszerű traktorok lakott területen kívül akár 60 km/h sebességgel haladjanak. Ez azonban szigorúbb műszaki és környezetvédelmi feltételekhez kötött. A pótkocsik vizsgáztatásánál kiemelten ellenőrzik a fékhatást, a gumiabroncsok állapotát és a világítást. Fontos szempont lesz a rendszám és a jármű műszaki képességeinek összhangja. Az új szabályok szerint a vizsgán dől el, hogy egy jármű alkalmas-e a nagyobb sebességre. Szigorodhat a környezetvédelmi ellenőrzés is, bevezethetik a nitrogénoxid mérést. A régebbi gépek maradhatnak forgalomban, de rossz műszaki állapot esetén megbukhatnak a vizsgán. A lassú járművek sebességhatára nem változik, marad a 25 km/h. A módosítások célja a biztonság növelése és a forgalom ritmusának javítása. Megdőlt a hajnali hidegrekord pénteken Magyarországon. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason mínusz 5,3 Celsius fokot mértek a Hungaromet szerint. Ezzel megdőlt a több mint 80 éves országos rekord. A korábbi csúcsot 1944-ben Fügödön regisztrálták. Több térségben ismét fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. A szakértők szerint a derült ég és a gyenge szél is hozzájárult a lehűléshez. A száraz talaj tovább erősítette az éjszakai lehűlést. A jelenség nem egyedülálló. Csütörtökön is rekord dőlt meg, akkor Lénárdarócon mértek mínusz 5 fokot. A hét eleji hideg idő több napon át tartó fagyokat okozott.
Az időjárásról.
Derült idő várható, de gomoly felhő képződése számítanunk kell, északkeleten lehet több a felhő, csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szelet élénk lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 15 és 19 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 0 és plusz 7 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Egyeztes Istennel. Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. Zsoltárok könyve 37. fejezet, 23-as vers. Ahhoz, hogy ne legyen oda a lelki békéd és az örömöd a napi teendők miatt, egyeztes róluk Istennel. Ha túl sokat válasz, kudarcra és állandó stresszre ítéled magad. Az a legbölcsebb, ha legfeljebb egy vagy két fontosabb dolgot ütemezel be egy napra. Bármennyire szeretnéd is, az élet nem zökkenőmentes utazás, így hát eleve számolj zavaró tényezőkkel, forgalmi dugókkal, a sluszkulcs eltűnésével, lassan haladó emberekkel, és így tovább. Arra is vigyázz, hogy hány vasat tartasz egyszerre a tűzben. A kutatók szerint összefüggés van a multitasking, vagyis a párhuzamos feladatvégzés és a rövidtávú memória romlása között. Megállapították, hogy a multitasking csökkenti a hatékonyságot, mivel kevesebb mentális erőforrás jut egy-egy feladat kivitelezésére. Ezért igyekezz befejezni az egyiket, mielőtt egy másikba belekezdenél, hiszen az eredményességhez fókuszálás szükséges. Még valami, ami szintén nagyon fontos, egyedüllét. Jézus a tanítványok kiválasztása, a kenyér megszaporítása és a vihar lecsendesítése előtt is elvonult imádkozni, hogy egyedül legyen Istennel. Vele ellentétben mi gyakran nem szánunk erre időt, aminek meg is van az eredménye. Rossz embereket választunk ki, nem tudjuk betölteni mások szükségeit, az élet viharai pedig elborítanak bennünket. Az imádkozásban az a nagyszerű, hogy bárhol végezhető. A buszon ülve, sorban állva a boltban, az ebédszünet alatt, vagy akár reggel is, mindjárt felkelés után. A lényeg a következő. Mivel az Úr akarja irányítani minden léptedet, vondd be minél inkább a mindennapjaidba.
Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai Ige, 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Mai Ige. Bibliai üzenetet hallottak. Védasztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
Köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját, én Huszár Kata vagyok. 3 és 4 óra között a Közélet Közérdek című műsorunkkal jelentkezünk, melyben elsőként Tóth Arnolddal, a Miskolci Herman Otto Múzeum néprajzkutatójával hallhatnak egy beszélgetést a május 1-jéhez köthető népszokásokról, majd pedig arról számolunk be, hogy a napokban tartotta a 71. küldöttgyűlését a Borsod-Abói Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara. Kedves hallgatóink, ez tehát az első óránk kínálata, tartsanak velünk!
Esik az után, eláll az eső, ez a fél eső. Az én szerelmem is hol van, hol meg nincs ilyen szerelmeső. Mégsem mondanám másnak, ő pedig volna jobb szó is rá. De attól tartok én, ha kiejteném a számon, meghallanám. Meghallanám.
héten dühös volna rám az összes tányér összetörni. Lehet, hogy nem is jönne többé, hát jobb, ha inkább magamban tartom, a folyton elmegy, nincs arra pardon, gyűlölni mégsem tudja az ember. Ha ez van, szeretni ezt kell. Esik azután, eláll az eső, és aztán esni kezd újra. Ez az eső itt, félre eső, a felhő létet unja. Ez a szerelem, pontosan ilyen, elpárolok, ha fárad. Erre persze én elhagyott szegény, magamban üvöltök párat. Meghallanák, elszaladnak, egész héten dühös volna rám az összes tányér, összetörni. Lehet, hogy nem is jönne többé, hát jobb, ha inkább magamban tartom, a folyton elmegy, nincs arra pardon, gyűlölni mégsem tudja az ember. Ha ez van, szeretni ezt kell. Azután eláll az eső, ez a félre eső, eső. Az én szerelmem is hol van, hol meg nincs ilyen szerelmes ő. Hol nem, hol igen, ő már csak ilyen, érteni nem lehet. De hogyha nincsen itt, már csak az segít, ha némán üvölthetek. Némán üvölthetek. Meghallaná, elszaladna, egész héten dühös volna rám az összes tányért összetörni. Lehet, hogy nem is jönne többé, hát jobb, ha inkább magamban tartom, a folyton elmegy, nincs arra pardon, gyűlölni mégsem tudja az ember. Ha úgyis ez van, szeretni ezt kell, jobb, ha inkább magamban tartom, ha úgyis elmegy, nincs arra pardon, gyűlölni mégsem tudja az ember. Ha ez van, szeretni ezt kell. Szeretni ezt kell. Szeretni ezt kell. Ha ez van.
Közélet, közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Közélet, Közérdek 2026. május 1-én pénteken, a mikrofonnál Huszár Kata. Kedves hallgatóink, mai közéleti magazinunkban elsőként a tavaszi népszokásokról lesz szó, egészen pontosan a mai naphoz, vagyis május 1-éhez köthető népszokásokról. Mindezekről majd Tóth Arnolddal, a Miskolci Herman Otto Múzeum néprajzkutatójával beszélgetünk.
Május 1-e egy nagyon fontos határnap, egy jeles nap. Nagyon érdekes a hozzákapcsolódó hagyomány, ugye a májusfa. Ezt azt gondolom nagyon sokan ismerik. Már csak azért is, mert itt Észak-Kelet Magyarországon is mondhatjuk azt, hogy ez még egy élő hagyomány. Tehát a Hernád mentén, Sajó mentén, Abaújban, hogyha az ember ilyenkor május 1-én mondjuk arrafelé autózik, vagy kirándul, akkor egyáltalán nem ritka, hogy májusfákat lehet látni bizonyos házaknak az udvarán.
Ezt követően arról szólunk, hogy a napokban tartotta 71. küldöttgyűlését a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara Miskolcon. Itt többek között Bihal Tamást, a kamara elnökét kérdeztük.
A küldöttgyűlés a legfontosabb kamarai testületünk. Minden évben kötelezettségünk, hogy beszámoljunk az elmúlt évről. Ez a szokásos vállalatoknál is megszokott mérlegelfogadás, beszámoló szövegesen a munkáról, a pénzügyi helyzetünkről, teljesítésekről, és egyúttal bemutatjuk a 26 évre tervezett, ezt már megtettük, mert most már az eléggé benne vagyunk az évben, terveket, annak megvalósulását, az ezt megtámogató költségvetésünket, beszámol a ellenőrzési bizottság, etikai bizottság, béghirdető testület, és akkor egyebekben pedig, ami fölmerül, kérdés, vitatjuk meg.
Kedves hallgatóink, ez a Közélet közérdek kínálata, számítunk figyelmükre.
Közélet közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
Kedves hallgatóink, számos népszokás kapcsolódik a tavaszi időszakhoz, azon belül is május 1-éhez. A régi időkben hagyomány volt a májusfa állítás, mely sok helyen még a mai napig megmaradt, de ugyanígy a május kosár ajándékozása is, mely mondhatni reneszánszát éli hazánk számos településén, városában. De vajon mióta szokás akár a májusfa állítása, akár pedig a május kosár, illetve mit jelképeznek ezek? Többek között erről is beszélgetünk a következő percekben Tóth Arnolddal, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzkutatójával, tudományos és nemzetközi referensével.
Talán a legelső, amit megemlíthetünk, és a húsvét mozgó ünnep, de azért általában húsvét utánra szokott esni április 24-e, ez Szent György napja, ami különösen az állattartás szempontjából egy fontos ünnep, mert ezen a napon volt hagyományban, hogy a télen istállóban tartott jószágot először kihajtották a legelőre. Tehát ez tulajdonképpen egy ilyen szezonkezdő pásztorünnep volt, a Szent György nap. A Szent György napi kihajtásnak is nevezték, amikor először vonult végig a csorda a falun, és indultak a szarvasmarhák jószágok legelni. És hiedelmek fűződtek ehhez a naphoz, az állatoknak az egészségét és hát a teheneknek a tejhozamát próbálták biztosítani, és ez úgy nevezték, hogy a szentgyörgynapi füstölés, ami azt jelentette, hogy egy tüzet raktak, és utána ezen a füstön keresztül hajtották az állatokat, vagy egy égő kis fadarabbal, egy füstölgő kis fűcsomóval szépen az istállóban is megfüstölték az állatokat. Kicsit úgy, mint hogy a katolikus egyházban a füstölőt használják annak az analógiájára, és így a pásztoroknak volt ez egy fontos ünnepe. Ekkor volt egyébként a pásztor évkezdés, ugye ott egészen más volt az időszámítás, mint a hagyományos naptárban, ők szezonban gondolkodtak, tavasszal indult a szezon, ezért mindig Szent György napon fogadták meg a gazdák, a pásztorokat, akik abban az évben a jószágra vigyáznak, és hát ez természetesen egy szerződéskötéssel párosult, és aztán egy ilyen áldomás, ivás és egy közös lakoma, egy megvendégelés, egy meghívás, egy kis mulatozás zárta aztán a napot. Ugye a Szent György nap ilyen formán a pásztoroknak volt egy nagyon fontos ünnepe.
Annak idején egyébként az volt a szokás, hogy akit mondjuk ekkor megfogadtak, ő volt egészen az állatok úgymond behajtásáig, ő volt az a pásztoruk, a gazdájuk tulajdonképpen?
Igen, és kapcsolódott ehhez egy mondás is, amely úgy szólt, hogy Szent György napkor mindenki pásztor, de majd Mihály napkor, ősszel, de szeptemberben az a pásztor, aki számol, tehát aki el tud számolni a rábízott jószággal, mert bizony ez a pásztornak a felelőssége volt abban az állattartási formában, ahol Szent György naptól Mihály napig, vagy Dömötör napig egész nyári szezonban kint voltak a legelőn az állatok. Tehát volt ez a úgynevezett félnomád, de állattartásnak is nevezte valamikor ezt a néprajzkutatás, amikor télen istállóban volt a jószág, de nyáron éjjel-nappal a legelőn voltak. És hát olyankor ugye távol volt az állat a gazdától, nem hajtották haza minden nap, mint a tejelő szarvasmarháknak a tehén csordáját, és ezek a szabad legelőkön lévő szilajpásztorok, hát nyilván felelősséggel tartoztak az egész állományért.
Épp ezt akartam kérdezni egyébként, hogy a pásztoroknak akkor úgy nagy volt a nimbuszuk, nem? Pláne a jó pásztornak, aki már mondjuk évek alatt bizonyította, hogy aztán ő rá lehet bízni a jószágot, mert megvédi.
Így igaz, és a pásztor társadalomban pedig volt egyfajta rangsor, a rangsor élén állt a számadó, aki a pásztorok társadalmának a legrangosabb tagja volt. Ő volt az, akivel szerződni lehetett, és aki tulajdonképpen a felelősséget vállalta. És ő nem egyedül dolgozott, hanem egy csapata volt, ők voltak a bojtárok, és a fiatalok, vagy a tanulók pedig a kisbojtárok. Tehát ez volt a ranglétra. És nagyon érdekes, hogy különösen a Hortobágyon Alföldön, ugye nagy állattartó vidékeken a különböző állatfajtákhoz is kapcsolódott egyfajta rangsor. A Hortobágyon például a csikós volt a pásztorok eleje, és csak utána következett a gulyás, de más vidékeken éppen fordítva a gulyás, a szarvasmarha, a szürkemarháknak az őrzője volt az első a sorban, és csak utána következett a juhász, és csak a sornak a legvégén a kanász vagy kondás, aki a sertésekre vigyázott, úgyhogy ez is egyfajta rangsort jelentett a pásztor társadalomban.
Azt lehet tudni egyébként, hogy a Hortobágyon miért pont a csikós volt az első?
Hát ott a lótartásnak nagyon nagy hagyománya
tehát
volt,
a hagyomány...
és különösen ugye a ménesek miatt. A lóállománynak a szerepe az elsősorban befektetés volt. Tehát a debreceni gazdák, a cívis parasztpolgárok, mezővárosi polgárok a vagyonukat tartották ebben az állatállományban, tehát annak nem közvetlen igavonó haszna volt, vagy sportra használták, vagy egyebek, hanem egész egyszerűen abban tartották a vagyont, a tőkét, és eladták, amikor úgy hozta a helyzet, hogy meg kellett szabadulni az állatoktól. A szürke marha ugyanígy, bár ugye ott nyilván a húshaszonnak volt jelentősége, de ez a fajta állattartás egész más, mint a mi vidékünkön, úgymond itt Észak-Kelet-Magyarországon, az aprófalvas, dombvidéki, hegyvidéki területeken, ahol viszont napi kijáró csordák voltak, és esténként ugye mindig hazamentek, innen jön a mondás, hogy nézd, mint borjú az új kapura, hogy hazaér a szarvasmarha, és nem talál haza, mert nem tudja, hova kell bemenni. Itt elsősorban a tejnek volt fontossága, tehát ugye ezek tejelő tehenek voltak, és ugye minden hajnalban, minden este fejtek, ilyen módon az állattartás is egy ilyen napi kijáró csordában oldották meg.
Ennek a Szent György napnak van még ma bármiféle lenyomata? Mert én úgy tudom, hogy azért néhány helyen szoktak ilyen Szent György napi vásárt, kis ünnepséget tartani, elsősorban oktatási intézményekben.
Igen, ez jellemző, hogy a néphagyományőrző óvodákban például vannak ilyen Szent György napi rendezvények. Táncházmozgalomban is gyakran előfordul, hogy Szent György naphoz igazítanak különböző táncházakat, ünnepségeket a különböző együttesek, közösségek, de az állat tartó világban is jellemző, tehát azokon az alföldi településeken, ahol ma is van hagyománya, ma is vannak pásztorok, Hajdúságban, emlegetett Hortobágyon, ott mai napig ünnep a Szent György nap.
Szent György nap után már május 1-e és május?
Igen, hát ott gyakorlatilag egy hét különbség van szinte csak a kettő között, és május 1-e egy nagyon fontos határnap, egy jeles nap. Nagyon érdekes a hozzákapcsolódó hagyomány, ugye a májusfa. Ezt azt gondolom nagyon sokan ismerik. Már csak azért is, mert itt Észak-Kelet-Magyarországon is mondhatjuk azt, hogy ez még egy élő hagyomány. Tehát a Hernád mentén, Sajó mentén, Abaújban, hogyha az ember ilyenkor május 1-én mondjuk arrafelé autózik, vagy kirándul, akkor egyáltalán nem ritka, hogy májusfákat lehet látni bizonyos házaknak az udvarán.
Hozzáteszem, én már Miskolcon is láttam több helyen.
Igen, igen. Hát én meg egy személyes emléket hadd osszak meg a kedves hallgatókkal, mert amikor az első udvarló bekopogott a nagylányomhoz, akkor meglepetésnek májusfát állított, ami még nekem is meglepetés volt, úgyhogy nagyon büszkék voltunk rá, hogy már most nekünk is eladósorban lévő lányunk van. Úgyhogy ez a hagyomány egy érdekes hagyomány magyarázatra vagy legendára megy vissza. Réső Enssel Sándor, egy 19. századi újságíró, kutató volt az, aki leírta Magyarországi Népszokások című könyvében, 1867-ben ennek az eredet mondáját. Mert hogy május 1-e a magyar népi hagyomány szerint Jakab és Fülöp apostolok napja, névnapja, ma is Jakab és Fülöp névnapokat ünnepelnek ezen a napon. Ezért a legenda úgy szól, hogy amikor a két apostol téríteni járt a pogányok között, akkor egy szűz hajadon is volt a társaságukban. A legenda szerint egy Walburga nevű szűz társaságában jártak, és hát ez a pogányoknak szemet szúrt, hogy hát mit keres a hölgy a két férfival, ugye gyanút fogtak. És hogy bizonyítsák, hogy nincsen semmi rosszra, nem kell gondolni, a hölgy leszúrta a vándorbottyát a földbe, ami egy órán belül kizöldült és kivirágzott, és állítólag innen jön ez a tradíció. Ez nyilván egy ilyen népi magyarázat arra a teljesen általános emberi szokásra, hogy amikor kizöldül a természet, és a zöld ágak megjelennek, akkor ez nagyon sok népnél, nagyon sokféle népszokásban, a zöld ágjárástól kezdve a kiszehajtás, villőzésen keresztül egy sereg más népszokásban, más időpontban is megjelenik a zöld ág. és a májusfának ez a, ez a zöld formája tulajdonképpen a szerelem, a szerelmi ajándék, az udvarlásnak a jele. A fiúk ezt mindig hajnalban állítják a kiválasztott lánynak az udvarán, vagy a kapura kerítésre kötözve.
Sőt, én ha jól tudom, annak idején, mikor én fiatalabb voltam, akkor még volt olyan is, hogy ellopták a kiskaput a gazdától. Ez nem tudom, mennyire volt valódi szokás, vagy csak egy-két csíny volt.
Igen, ez létezett, sőt, még az is előfordult, hogy a szekeret szétszették éjszaka és a padláson összerakták, hát ezek nagy szervezést igénylő legény csapatok kellettek hozzá. A májusfa, ez egy feldíszített fa, ami azt jelenti, hogy nem csak önmagában a zöld ág kerül ki ilyenkor a lányoknak az udvarára, hanem szalagokkal, pántlikákkal, papírdíszekkel, esetleg különböző ajándékokkal, csokoládéval, bombonnal szokták ezt így felékesíteni, és hát előfordul az is, hogy amikor egy lánynak több udvarlója van, hogy az egyik által állított májusfát a másik leszedi vagy lerombolja. Úgyhogy ez mindenképpen a falun belüli viszonyokat mindig nagyon jól jelezte.
Akkor itt komoly ténykedések voltak május 1-ére véradó éjszaka régen. Ez egyébként a májusfa kifejezetten Magyarországon élő hagyomány volt, és most is az ugye, hogy hallhattuk, hogy azért sok helyen, vagy környező országokban is felfedezhető a májusfának valamiféle változat?
Ez megvan a környező országokban is, tehát a szlovákoknál, lengyeleknél ugyanúgy ismerjük ezt, tehát Európában nagyon sok felé megvan ez a májusi faállítási hagyomány. És hát az érdekes az, hogy ennek azért alapvetően két formája van. Az egyik, amiről most beszéltünk, hogy a lányoknak adott szerelmi ajándék, amit hajnalban fölállítanak, és egy ettől különböző, amikor maga az egész közösség, a falu közösség állít valamilyen közterületen, vagy a kocsma előtt, vagy a focipályán, a falu szélén egy nagy közös májusfát. Ennek a formája is más, mert ugye ez sokkal nagyobb, 6-8, akár 10 méter magas is lehet, vidékenként változik, hogy ez most nyárfa, vagy fenyő, vagy éppen milyen fafajta, és megszokták tisztítani a törzsét, és csak a legtetején hagyják meg a zöld ágakat, gyakorlatilag egy ilyen póznaszerű nagy oszlop formájában, most ugye a tetején föl van ugyanúgy díszítve, és hát ugye itt ezt szoktak akasztani különböző ételeket, italokat, kalácsot, üvegbort, és ennek az a funkciója, hogy ez kapcsolódik már a ünnepkört lezáró pünkösdi szokásokhoz is, mert az ilyen módon felállított ilyen nagy közösségi májusfát, azt általában pünköstkor bontják le. És a lebontásához kapcsolódik egy kis örömünnep, egy népünnepő, körbetáncolják, muzsikálnak, zenekar, és a fiúknak egy feladat, hogy a májusfára föl kell mászni, ami nem is olyan egyszerű, ezen a csupasz póznán fölmenni, és ki tudja lehozni az üvegbort a tetejéről. Ez a münkösdi királyválasztásnak az egyik próbatétele szokott lenni.
Ugye, ahogy beszélgettük, hogy tulajdonképpen ez a májusfa állítás, azért még most is sok helyen látjuk. Mi lehet annak az oka, hogy ez viszonylag élénken megmaradt? Kifejezetten mondjuk itt a szerelemhez köthető, tehát hogy ez is egy udvarlási forma, egy szép régi hagyomány, és amiatt maradhatott fenn, vagy egyszerűen mondjuk igazán mondjuk a tavaszhoz köthető, és azért maradt fenn?
Hát talán mind a kettő jellemző, de ez valóban érdekes, hogy nagyon sok más szokás meg nem marad fenn, de mégis a tavaszi szokások közül talán kettő a locsolkodás és a májusfa, ami azért az udvarláshoz, szerelemhez mind a kettő köthető, ez megmaradt. A közösségi májusfa állítás talán ma már annyira nem jellemző, de érdekes dinamikája volt ennek, mert a második világháború után viszont azt írták le az akkori néprajzkutatók, hogy a lányok udvarára állított májusfa kezd kimenni a divatból, mert bejött helyette a május kosár, ami pedig egy polgári hagyomány, ugye a virágcsokor küldése ajándékba, ez nem egy paraszti szokás, hanem ez a városi polgárság, a magasabb társadalmi úri osztályoknak a szokása volt, és de aztán faluhelyen is a 20. század közepétől egyre több helyen kiváltotta, vagy fölváltotta a májusfát a május kosárnak a küldése. És a 50-es, 60-as, 70-es években még a közösségi májusfa állítások éltek sokfelé, Ma meg éppen valahogy fordítva látjuk, hogy már ilyen közösségi májusfák egész falut megmozgató nagy népünnepélyek kevesebb helyen vannak, viszont gyakran látunk a lányok udvarán feldíszített zöld fát ilyenkor.
És a május kosárnak, ha jól tudom, azért több változata is van, mert az én emlékeimben még úgy él, hogy amikor már fehéret kapott valaki, hát ott már nagyon komoly szándékok voltak, ott már eljegyzés volt, vagy készült, vagy nem is tudom.
Igen,
valóban
igen.
Ez így volt régen, hogy azért a május kosár színe, nem tudom, egyéb tulajdonságai is nagyon számítottak?
Igen, mert hogy a minden helyi közösségben a virág szimbolikának megvolt a maga jelentése, és a fehérrel az már ugye az esküvőre próbáltak utalni, és az már a lánykérés állapotát jelezte, vagy a piros szín, a nagyon lángoló szerelemnek a jelképe. Ez vidékenként változó, hogy ez hogyan, hogy milyen magyarázatokat fűznek, melyik virágfajta éppen a legnépszerűbb, meg nyilván a virágkötőknek a hatását, befolyását sem szabad itt figyelmen kívül hagyni, de ugye mindenképpen ez egy olyan városi polgári eredetű tradíció, ami szemünk látta, vagy a néprajzkutatók szeme láttára került át aztán a falusi környezetbe.
Itt egyébként ez a kifejezetten a május kosárra gondolok, azért ez itt Miskolc környékén, Észak-Magyarországon még egy elég élő hagyomány, nem? Mert ha jól emlékszem, évekkel ezelőtt Arnóton is több alkalommal ma volt ilyen május kosár verseny, május kosár szépségverseny.
Igen, 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 tehát ez ugyanúgy, ahogy a májusfa, ez is egy ilyen ma élő szokás, és a mai életünknek is nagyon sok felé ez része. Nagyon sok családban ez működő dolog mai napig.
Május 1-jéhez mi köthető még?
Hát, hogyha mindenki visszagondol az elmúlt évtizedekre, akkor nyilván a majális, és akkor ugye meg is tanultuk, hogy a munkásmozgalom ünnepe, amit aztán a II. Világháború után, ugye 50-es évektől átkereszteltek a munka ünnepére. Ennek azált valószínűleg a hátterében, hogy az akkori társadalom politika megpróbálta, ami eredetileg tényleg a gyári munkásság ünnepe volt, ezt megpróbálták kiterjeszteni a parasztságra, az értelmiségre, a mezőgazdaság, tehát minden társadalmi rétegre, így vált a munkások ünnepéből a munka ünnepévé hivatalosan, ma is ez a hivatalos neve a naptárban, és hát most akkor átváltok néprajzosból történészbe, mert ugye ennek a 19. századra nyúlik vissza a hagyománya. Angliában, ahol a gyári iparnak a fejlődése már nagyon korán megindult, már a 19. század elején komoly feszültségeket okozott a gyári munkásoknak a túlterheltsége, a munkaidő, a gyermekmunka, egy sereg olyan dolog, ami aztán a munkásmozgalom nemzetközi megmozdulásaihoz vezetett, és először 1817-ben vetették azt föl komolyabb szinten, hogy csökkenteni kellene a munkaidőt. És érdekes módon az 1850-es években a világon először Ausztráliában vezették be a 8 óra munka, 8 óra pihenés, és 8 óra szórakozás című hármas struktúrát, és ezt próbálták volna elérni mindenhol, minden országban, és az Egyesült Államokban 1886-ban Chicagóban történt egy nagyon komoly zavargás, aminek halálos áldozatai is voltak, és aztán 1889-ben a Nemzetközi Munkásmozgalom vezetői úgy döntöttek, hogy akkor ennek az emlékére május 1-én ne menjen senki dolgozni. Tehát általános sztrájkot hirdettek a munkaidő csökkentésért és az emberségesebb munkakörülményekért, és aztán ez nagyon, nagyon hamar egy ilyen ellenálló protest tevékenységből a nyugati országokban egy állam által elismert ünneppé vált. Gondolom én, hogy az akkori politikai vezetés is próbálta valahogy ezt mederbe terelni, és inkább élére álltak ennek a dolognak, de 1890-től hivatalosan május 1-je a munkásmozgalom nemzetközi ünnepe, amikor lehetett, szabad volt felvonulni, különböző jelszavakat lehetett mondani, transzparenseket vinni, vörös zászlókat, stb. És aztán ebből a munkásmozgalmi gyökérből egy picit szélesedett ez a hagyomány, nagyon sok mindent átvettek egyébként a májusfához kötődő népi majálisoknak a hagyományaiból, a ringlispír, a kirakodóvásár, a tánc, a zene, a különböző vendéglátás, evés, ivás, a sör, a virsli, stb. Ez úgy szépen építkezett a 20. században, és aztán a 1945 utáni időszakra elérkezett az a több évtized, amire a mai élő generációk többsége emlékezhet, még gyerekkorából, fiatalkorából, hogy ilyenkor a munkahelyekről szervezett körülmények között mentek a dolgozók, egy nagy közös felvonulás, és akkor a település szélén, ugye Majális Park, innen kapja a nevét Miskolcon, ennek nagyon komoly társadalmi szerepe volt valamikor, és azt gondolom, hogy ma is, éppen arra jártam nemrég, és már láttam a május esélyei készülődést fönt a Majális Parkban, tehát ez mai napig része az életünknek.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy az, hogy ez a mai napig ennyire fennmaradt, mert azért én azt gondolom, hogy manapság hát nincs olyan kisváros, nagyváros, ahol május esélyén valamit ne rendeznének, tehát tényleg, ha más nem, akkor csak egy kis kirakodóvásárt, vagy egy kis ünnepséget, valamit. Az lehet ennek az oka, hogy itt a tavaszt ünnepeljük, a jó időt ünnepeljük, hogy ki lehet menni, együtt lehet lenni, mert hát szerintem már nem a munkát ünneplik az emberek május elsején, de ugye ilyenkor közösségi főzések vannak, főzőversenyek akár, bográcsozások, külön gyerekprogramok már hosszú évek, évtizedek óta. Itt az együttlét a fő.
Igen, azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy éppen ez a nap lett úgymond ilyen általános tavaszköszöntő közösségi népünnepély, mert a népszokások többsége azért egy picikét leszűkíti a résztvevők körét, például azzal, hogy ha valaki a népi hagyományok iránt annyira nem nyitott, akkor egy sereg dolog számára nem érdekes. Vagy valaki ilyen amolyan felekezetű vallásossághoz kötődik, akkor nem biztos, hogy a másik felekezet ünnepéhez tud kapcsolódni. De a május elsője az egy olyan közös társadalmi minimum, egy olyan közös nevező, amiben mindenki be tud kapcsolódni. Érdekes, még a katolikus egyház is nagyon magáénak tudta érezni, mert 1955-től hivatalosan munkás Szent József, tehát Krisztus Urunk nevelőapja Szent József emléknapjává tették, tehát ilyen szempontból a munkásság ünnepét egy kicsit meg is szentelte ezzel a katolikus egyház, és még ők is be tudnak ebbe kapcsolódni, ők is tudnak kötődni ehhez. Ilyen formán tulajdonképpen ez tényleg egy nagyon közös dolog minden európai társadalomban, meg Európán kívül is nagyon sok felé, és hát ezek az ünneplési formák, meg aztán igen, minden falunapon és minden közösségi összejövetelen ilyenkor a kispályás focitornától elkezdve a zsákbafutás vetélkedén keresztül a táncházig rengetegféle műfajban jelennek meg közösséget összetartó, közösséget építő szórakozási formák.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a tavaszi népszokásokról, azon belül is a május elsejéhez köthető népszokásokról beszélgettünk Tóth Arnolddal, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzkutatójával.
À quand remonte la dernière fois où nous avons été si heureux? Nous avons lancé derrière nous ce qui est le plus important. Nous voilà en pleine danse, toi et moi.
Bal szalad éppen a jobb után, hova lép nem tudni még. Csak az illat marad, ami elvezet, gyere táncolj úgy, mint rég. Század fordul körbe a tested, én is ugyanúgy járhatnék. Végtelen mozdulat most ez a tánc, de te párat fordulj még. Nem pihen, én diktálom a tempót, nem szünetel ez a dal. Párad a láb és jobban dobban a szív, ez egy nyúló táncviadal. Izzadságtól ázik a test, csak is értetek él ez a tér. Végtelen mozdulat most ez a tánc, de te párat fordulj még. Megtördül a lány, elkap a kéz, ez a két szempár most épp megigéz. Gyere fordulj még, gyere fordulj még. Megnyílik a föld, most zuhanunk le a mélybe, de egyszer szárra kapunk, ide nem kell fék. Ide nem kell fék. Mikor voltunk utoljára ennyire boldogak, hátunk mögött veszni hagytuk, ami fontosabb. Itt állunk a tánc közepén, te meg én, csak is én, te meg én. Eljövök majd jobb időkre, lesz is úgy, hogy elmegyek. Csak menni, menni kell, ha itt maradni nem lehet. Itt állunk a tánc közepén, meg én, csak is én, te meg én. Szűkül a kör és lassul a dal, már nem lüktet bennünk a vér. Botlik a láb, majd térdre zuhan, egyszerre kialszik minden fény. Szépen járja a lábad, te maradsz állva a legvégén. Én ugyanúgy nézem és várom majd, hogy párod fordulj még. Elhangul most minden, és csak a
csend marad itt tömegén. Sápat arccal nézel rám, majd hosszan fekszel a kör közepén. Már nem járja szépen a lábad, te maradsz állva a legvégén. Én ugyanúgy nézem és várom majd, hogy párat fordulj még. Megtördül a lány, elkap a kéz, ez a két szempár most épp megigéz. Gyere fordulj még, gyere fordulj még. Megnyílik a föld, most zuhanunk le a mélybe, de egyszer szára kapunk, ide nem kell fék, ide nem kell fék. Mikor voltunk utoljára ennyire boldogak, hátunk mögött veszni hagytuk, ami fontosabb. Itt állunk a tánc közepén, te meg én, csak is én, te meg én. Eljövök majd jobb időkre, lesz is úgy, hogy elmegyek. Csak menni, menni kell, ha itt maradni nem lehet. Itt állunk a tánc közepén, te meg én, csak is én, te meg én.
Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
Kedves hallgatóink, a napokban tartotta a 71. küldött gyűlését a Borsodabói Zemplén vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az eseményen napirendi pontként szerepelt a kamara előző évi munkájáról és költségvetési teljesüléséről szóló beszámoló megtárgyalása, a különböző bizottságok tavalyi munkája, illetve az idei év is fókuszba került. Helyszíni összeállításunkban elsőként Bihal Tamást, a BOKIK elnökét hallják.
A küldött gyűlés a legfontosabb kamarai testületünk. Minden évben kötelezettségünk, hogy beszámoljunk az elmúlt évről. Ez a szokásos vállalatoknál is megszokott mérlegelfogadás, beszámoló szövegesen a munkáról, a pénzügyi helyzetünkről, teljesítésekről, és egyúttal bemutatjuk a 26 évre tervezett, ezt már megtettük, mert most már az eléggé benne vagyunk az évben, terveket, annak megvalósulását, az ezt megtámogató költségvetésünket, beszámol a ellenőrzési bizottság, etikai bizottság, békéltető testület, és akkor egyebekben pedig, ami fölmerül, kérdés vitatjuk meg. Ezt megelőzően Pogácsa Zoltán közgazdász fog egy gazdaságpolitikai tájékoztatást adni, nagyon időszerű, hisz a választás után a Tisza elsöprő győzelmét követően bizonyára lesznek Magyarországon is rendszer szintű változtatások, ami a vállalkozókat érintheti, és hát a világ folyamatait is elemezni kell, mert hát az nyilván a bizonytalanságok pontját erősíti.
Kik szoktak az ilyen küldött gyűléseken részt venni?
120 fős a küldött gyűlésünk, ezek választott emberek, vállalkozók, és örülök annak, hogy az eddigi 71-ből minden alkalommal határozatképes volt a küldött gyűlés. Most is így lesz. A pontos létszámot majd akkor tudjuk, hogyha nyilván látjuk, hogy mennyien, de bőven a 60 fő felett fogunk szerepelni.
Említette elnök úr, hogy a küldött gyűlésen azon túl, hogy az előző évnek a különböző dolgait, ügyeit tekintik át, mindig az adott évre is vonatkozik egy napirendi pont. Ugye már itt jóval benne járunk a 2026-as évben. Mi az, amit eddig sikerült megvalósítani a tervekből, és mi az, ami még erre az évre szerepel a tervek között? Hiszen, ha jól értettem, ezt is átbeszélik majd.
Így van. Hát szeretnénk folytatni a gazdaságtudás iparának a fejlesztését. Ebbe azt hiszem, hogy jól állunk, ugye ez az oktatással indul, szakközépiskolák, szakképzési centrumok, sok tehetséges diák van, és a Miskolci Egyetem. Ebben a kamara eddig is hagyományosan erős volt, úgy gondolom, hogy eddig is, és az év hátralévő részében is. Kiemelt figyelmet kell fordítanunk a mesterséges intelligencia napi gyakorlatába, ezt nagyjából ma már mindenki használja, de azt szeretnénk elérni, hogyha a cégek minél több információt kapnának arról, hogy tényleg hogy lehet termelési eszközként a mesterséges intelligenciát kezelni bármelyik területen, ez segíteni fogja őket a hatékonyság termelékenység ügyében. És hát még egy nagy témát kell, hogy megemlítsek, ez pedig a generációváltás, tehát 28-ban lesz a kamarában választás, de hát most már azért 26 közepén vagyunk, tehát itt a jövő évre szeretnénk azokat a fiatal vállalkozókat megtalálni, és felkészíteni arra, hogy akik képesek, tudnak, akarnak, épüljenek be a kamara testületeibe.
Ha már itt a fiatal vállalkozók szóba kerültek, néhány gondolatot azért róluk is hagy szóljunk. Mit lát, elnök úr, itt a kamara, megyei kamara elnökeként mennyire jó fiatal vállalkozók tekintetében a helyzet Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében? Vannak itt fiatal vállalkozók? Vannak olyanok, akik tenni akarnak azért, hogy a vállalkozói szféra, a közszolgáltatások azért itt erősek legyenek ebben a vármegyében is?
Hát vannak, bár hozzáteszem, hogy statisztikailag, mint az ország egész területén, az arányuk, most a fiatal alatt, ha a 30-asokat értjük, vagy a 40 alattiakat értjük, azért még szerény, de elképesztő jó példákat látok. A legkézenfoghatóbb, hogy nemrég tartottuk a kézműves kupát, ahol láttuk a fiatal mestereket, láttuk azokat a fiatal embereket, akik a kommunikációban, a program megszervezésében hát egész új lendületet hoztak az eseménybe. Erre a tudásra nyilván szüksége van a kamarának maximálisan, de például itt van a belvárosi kör munkája, ahol a fiatalok jelennek meg döntően, lelkesek, tenni akarnak, tervük van, céljuk van, programjuk van, saját maguk. Úgyhogy jól állunk.
Az eseményen kitüntetést vehetett át a kamara két támogatója, Mohácsi Gábor, az Erzsébet Fürdőszolgáltató ZRT vezérigazgatója, valamint Kocsis Károly, a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságának elnöke. Ő ünnepi beszédében többek között arról szólt, hogy több ponton kapcsolódik a kamara és az akadémiai bizottság élete, azon túl, hogy a MAP-székház egykor a kamara épülete volt.
Kevesen tudják, mi is kamara vagyunk. Hát az MTA, ez az akadémikusok és a MTA köztestületének a tagjai. Mi az, hogy köztestület? Mindenki, aki magyar, tudós, doktori fokozatokon is belépett ebbe a köztestületbe. Ez a magyar tudósok kamarája. Tehát egyrészt van a magyar tudósok kamarája, másrészt pedig az ipari és a kereskedelmi kamara. A legutóbbi akadémiai ciklus idején döntöttek úgy, hogy én legyek a Magyar Tudományos Akadémia elnöke Észak-Magyarországon, akinek a feladata jobb. Börzsöntől a borok közé összefogja a magyar tudományos tevékenységet, és tartson kapcsolatot a helyi különböző szférákkal. Nagy örömömre tapasztaltam azt, hogy már az elődeimmel is, a Bokik elnökének is köszönhetően rendkívül szoros, mondhatni baráti kapcsolatot ápolt a tudomány képviselőivel. Annál is inkább, hiszen ez a szó, hogy vállalkozó és tudós, ez évszázadok óta nem válik szét ebben a régióban. Ha csak a Fazola családról van, a Fazola Henry, vagy a kisfél Fazola Frigyes, hát ők tudós, kohász, szatitudományi, szóval anyagtudományi tudós is volt, aki kamatoztatta tudását a vállalkozásban. Tehát ipari, fémipari vállalkozó is volt is. Ahogy ez manapság is tapasztaljuk, akár örökölt is, vannak vállalkozók, akik rendelkeznek tudományos fokozattal, érdeklik a tudománynak a vívmányai. Ugyanúgy a tudósok között is van, a professzionális tudósok, akadémikusok között, akik vállalkozók. Tehát ez a két fogalom nem szétválasztható, hogy vannak ők, meg vagyunk mi, hanem összefonódunk nem csak itt helyben a épületük formájában, a közös kultúr paloták formájában, hanem a mindennapi tevékenység során is. Igyekszem a későbbiekben is folytatni ezt a hagyományt, hogy a Bokik és a Magyar Tudományos Akadémia, mint az Észak-Magyarországi régióban, vármegyékben szorosan tovább is együttműködjön, támogassa egymást, hiszen tudomány, innováció, felfedezések, vállalkozások, ezek kéz a kézben járnak is, egymás támogatásával tudnak különösen nagy sikereket elérni.
A rendezvényen Pogácsa Zoltán közgazdász, egyetemi docens, a Nemzetközi Politikai Gazdaságtan szakértője tartott előadást a gazdasági helyzet értékelése és a várható kilátások Magyarországon címmel.
Azt mindenki tudja, hogy a gazdaság az elmúlt 4 évben stagnált. Ez a fő problémánk. Korábban volt egy növekedési szakasz, tehát valamikor, hogy 2013 és a Covid között volt egy növekedési szakasz, annak elég nagy arányban az volt az oka, hogy az idő tájt rettentően a gyarányban jöttek be az Európai Uniós támogatások. 2013 és Covid között ugye az volt, hogy évről évre, hogy 6-7% a GDP-nek bejött Európai Uniós támogatásból. Ez azért volt, mert ugye a szocialisták ráhagyták a Fideszre, a Fidesz egy kicsit előre is hozott, és ez egy koncentrált időszak volt abban a szempontból, hogy nagyon sok Európai Uniós forrás jött be. Még egy dolog volt, ugye az volt, hogy ráadásul a Nyugat-Európában dolgozó magyarok, az a körülbelül olyan 3%-át a GDP-nek utalják haza évről évre, és az időtájt is már úgy 3%-át utalták haza. Hát azok, akik Bécsben, Berlinben, Londonban dolgoztak, akkor ugye ezt a kettőt összeadjuk, akkor évről évre körülbelül a GDP-nek 10%-a jött be Magyarországra uniós transzferek formájában a bizottságtól, illetve az ott dolgozó magyaroktól. Ebből tudtunk akkor egy átlagos ilyen 2,83% körüli növekedést csinálni azokban az években, és miközben az beszök, akkor figyelmeztettünk, hogy ez nem egy nagyon jó eredmény, hiszen hogy a 10%-os beáramlásból tudunk egy ilyen 3%-os növekedést csinálni, akkor mi lesz akkor, hogyha nem lesz meg uniós pénzek? Ezt sokszor elmondtuk, és aztán egyszer az lett, hogy nem lettek uniós pénzek, és abban a pillanatban a növekedés lemegy gyakorlatilag nullára. Tehát a 2002-es és a 2026-os választás között a magyar gazdaság gyakorlatilag nem nőtt. Ez elég nagy probléma, és ugye valahogy újra kéne indítani a növekedés motorjait. De gyakorlatilag az a modell, ami az időtájt működött, az két dologra épült, az egyik egyfajta foglalkoztatás bővítés, hogy Magyarországon tényleg sok százezer emberrel több dolgozik ma, mint dolgozott akkor. Ez egyébként nem csak Magyarországra igaz, tehát ez alapvetően egy régiós sajátosság. Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, mindenhol ez történt, hogy bővült a foglalkoztatás. Az volt a különbség, hogy az összes többi országban egyrészt ez a termelékenység növekedésével járt együtt, ugye a termelékenység az azt jelenti, hogy egy munkaórára vetítve, vagy egy foglalkoztatottra vetítve, mennyit termel meg a gazdaság, mennyi hozzáadott értéket hoz létre, ez mindenhol máshol nőtt egyébként. A másik meg, hogy ugye a Covid után is tudtak nőni. Tehát amikor az előző magyar kormány azt mondta, hogy azért nincs növekedés a magyar gazdaságban, mert háború van szomszédban, és mert a német gazdaság stagnál, bajban van. Én nyilvánvalóan mind a kettő ok negatívan hatott, de hogy ettől még a cseh és a lengyel gazdaság kitűnően növekedett. De hogy azért nem lehet külső okokkal magyarázni, hogy miért nem nőtt a gazdaság négy éven keresztül, de a lengyelek, ha tetszik, még közelebb voltak az ukrán háborúhoz, a lengyelek ugyanúgy integrálódtak a német gazdaságba, és Lengyelország története legnagyobb gazdasági kiugrását élte meg ez alatt az idő alatt. Lengyelország egyfőjétől GDP-je meghaladta Japánét. Vásárló paritáson, tehát az árakhoz igazítva, de meghaladta Japánét ez alatt a 5-6-7 év alatt, ami a Covid óta eltelt. Magyarországon pedig stagnálás volt. Csehországon is nőtt a gazdaság, Magyarországon pedig stagnálás volt. Na most, ugye nyilvánvalóan akkor valami fajta belső okkal kell ezt magyarázzuk, és ez alapvetően a termelékenységnek a stagnálása. Tehát hogy azt történik Magyarországon, hogy miközben egy csomó új munkahelyet teremtettünk, de ezek a munkahelyek alacsony hozzáadott értékű munkahelyek. Tehát az volt a gazdasági modell, ezt úgy szoktam írni a fejemben, hogy gyertéglázás. Füvet kétféleképpen tudok ültetni, az egyik, hogy elszólom a magot, és az organikusan kívül a másik, hogy ilyen hatalmas nagy gyertéglákat rakok le, és azt várom, hogy ez megfogam. Ugye ezek a gyertéglák, ezek a BYD, a CATL, és az összes hasonló nagy cég. És ez a modell gyakorlatilag a rendszerváltás óta, hogy a politikusok sokkal célszerűbbnek tartják, hogy ilyen hatalmas egységeket oda lerakok, és ez látványos, ez nagyon sok munkahelyet teremt egyszerre. Két baj van vele, ugye az esetek többségében az alacsony hozzáadott értékű munkahelyeket jelent. Tehát gyártó összeszerelő munkahelyek gyárakban. A másik, hogy nem igazán ágyazódik be a gazdaságba. Tehát az a feladat, hogy Magyarországon befektessünk olyan területekre, amelyek a
Kedves hallgatóink, a napokban tartotta 71. küldött gyűlését a Borsodabói Zemplén vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Miskolcon. Az eseményen készült helyszíni összeállításunkat hallották.
A más számom már számtalan, nem keres engem már senki sem. Az utamat járom egymagam, de erős a lelkem. Valami kicsi zene szólott a hegyek közül, majd ott találkozunk, ahol a hold szembesül. Minden egyes becsapott hajnalával, kettőnél most sugallatával. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Szívemben őrzöm a boldogságnak látszatát. Azt nem illik elmulasztani. Ha reggel korán kezd, majd én foglak felvidítani. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Száz virág, ha megtalállak téged.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a 2026. május 1-jei Közélet Közérdek című műsorunk.
Közélet, közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató magazinját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
Hogy kinek mi a rossz, mi a jó, nem létezik szó, mindent áthidaló. Mert amit nem tartanak semmire sem, nem is jó, semmire nem hihetem. Van az a tűz, ami benned elég, benned kevés van, de bennem elég. Mindegy, hogy mit van, mi bennem alig, a lélek is nem csak az elme valid.
Mindig oda megyek, ahol van nekem menedék, mert a külvilág néha hűtlen feleség. Neked lehet rendben, ami nekem szanaszék, nem mindenkinek ugyanaz a szép.
Mikor befelé néz, akit kintről látunk,
lehet éppen boldog,
hogy hogy van ez nálad, és hogy megy ez nálunk.
Ezek csak nézőpontok, mert ami neked semmi, lehet nekem minden.
Úgy kell elmerülni, a külsőségeket elkerülni, mert jobb állni és élni belül, mint megfáradtan egy tévhiten ülni. Ha felragyog a hold szemeren, úgy a csendnél nincs szebb szerenet. Lehet fele más, de egy életvitel, csak elfogadni nem érteni kell.
Mindig oda megyek, ahol van nekem menedék, a külvilág hűtlen férj és nem egyéb. Neked lehet rendben, ami nekem szana szép, nem mindenkinek ugyanaz a szép. Mikor befelé néz, aki
szívem.